Isten hozott mindenkit. Mai alkalomnak a címe stabilitás turbulens időkben. Úgy látom, hogy az idők tudnak turbulensek lenni. Mostanában is. A COVID kapcsán is tudtak lenni turbulens idők sok szempontból. Úgy látom, mintha sok emberben a félelem ebben az időszakban egészen markáns tényezővé vált az életben. Igen. Igen. Már van felvétel, igen. És a félelem sokakat egészen mélyen meghatároz egy ideje, amit egészen bámulatos látni. Ezen kívül ez az orosz-ukrán konfliktus sem mindenkit nyugalommal tölt el, ami szerintem érthető, és ettől függetlenül a normál életben is tudnak lenni turbulenciák, és az, hogy mi jön, azt nem is tudjuk, tehát, hogy szoros téma is most mennyire fog minket érinteni, meg hát már érint, de hogy milyen mértékben, ugye azt se lehet tudni, és szeretném, hogyha imádkoznánk együtt ezért az egészért, meg a vezetőinkért. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy közösségileg is legyünk Isten előtt abban, hogy ezzel kapcsolatban bölcsességet kérünk a vezetőknek, meg Istentől mindent, amire szükség van ilyenkor. Szóval a mai alkalomnak az lenne a fő üzenete, hogy ne hagyjuk, hogy a gonosz bepörgessen minket, becsavarjon, és elvegye a békességünket. Na most erre egy illusztrációt fogunk megnézni. Fiúk élvezni fogják, remélem, a mai alkalmat, mert vezetéstechnikai tréning lesz. Van Budapesten több helyen vezetéstechnikai pálya, és kíváncsian kérdezném, hogy ki vett már részt vezetéstechnikai tréningen, ahol mész saját autóval. Tényleg voltál? Rántópados is volt? Nagyon jó. Szuper. Más? Voltatok? Jó, a zoomosokat nem látom. Zoomon volt már valaki vezetéstechnikai tréning. Ajánlom. Minden esetre most egy kis ízelítőt nyerünk ebből. Következő az egyik gyakorlat. A tampáján az ember megy az autójával. Felgyorsul egy bizonyos sebességre, amit ők előre meghatároznak, és akkor a tampájának egy bizonyos pontján rámegy az ember a rántópadra. Látni fogják, csak előtt elmondom, hogy miről szól ez. Ez egy durdefekt imitáció, és a hátsó kereket kirántják előre nem meghatározott irányba. Ez azt jelenti, hogy az ember megy az autóval, elér egy bizonyos sebességet, és egyszer csak így rántanak rajta egyet. És az, hogy mi történik utána, az attól függ, hogy az ember hogyan reagál. Saját tapasztalatom az volt, hogy amikor mentem ezen a szakaszon, rántott egyet ez a rántópad, és pont rossz irányba tekertem a kormányt. Ez azt jelenti, hogy még ugye rásegítek a pörgésre, és nem csak, hogy kirántják a hátsó kereket, emiatt az autó elkezd forogni, és hogyha rossz irányba rántom, akkor még jobban elkezd pörögni, és az ember így teljesen bepörög az autóval. Személy szerint én 5-5 fordultam teljeset az autóval nagyon gyorsan. Egészen ijesztő ez a dolog, és ennek a gyakorlatnak az a lényege, hogy megtanítják azt, hogy az ember, ha megy az autóval, és megtörténik ez a rántás, akkor utána mikor, mennyire és milyen irányba kell reagálni ahhoz, hogy az ember ki tudjon ebből jönni. Megnézzük azt a verziót, amikor az ember rosszul reagált, és hagyta, hogy az autója bepörögjön. Sőt, még igazából még elő is segítette, hogy az autója bepörögjön. Most megnézzünk erről egy rövid videót. Jó, köszi. Nagyon kedves vagy, Csabi. Mindenkire gondolsz. Oké. Nem kell hang, köszönjük, ez nem kell, csak a vizualitás. Tehát itt megy az autó, megrántják, és pörög, És egy jó párat pörgött maga körül, tehát a tengelyek körül. Na most itt van egy másik. Ő direkt nem kormányzott rá rosszul, de az az igazi, hogyha tényleg rossz irányba tekered a kormányt, és jó erősen tekered, úgy bepörgeted az autót, mint az állat. Na most itt látszódik egy kicsit. Látjátok? Jó. Most ezt, köszönöm szépen, ez így elég. Közben csúszik a pálya, tehát ez egy ilyen gumipálya, amit vízzel locsolnak, ezzel imitálják a jeget, még pluszban, és nagyon gyorsan pörög. Na most ehhez képest megköszönöm a másik videót, ami a ugyanennek a rántópadnak a sikeres abszolválása. Ez egy belső felvétel az autó belsejéből. Elindul az autó, és megy, és egyszer csak megtörténik a rántás. Itt. És ugye meg látszik, hogy egy kicsit így megrántja az autót, aztán pedig ő ebből egyenesen kimegy. Tehát azonnal reagál jó irányba, és hasznos még, ha nyomunk rá egy kis gázt is, és egyszerűen kijövünk a helyzetből. Az autónak a fenekét megrántja, tehát itt tényleg történik egy ilyen, és ha viszont jókor, jó erőben, jó irányba, akkor az ember ki tud ebből a helyzetből lőni. Na most ez egy hasonlat arra, hogy a gonosz hogyan próbál minket kirántani abból a helyzetből, ami az Istennek az útja, meg a mi útunk, amin járnunk el. Ezt rendszeresen csinálja. Tehát megpróbál minket erről eltéríteni, és minket erről az útról leszedni, és bepörgetni helyzetekkel, körülményekkel. Ugye az látszódott, hogy van egy olyan fajta reakció, ami jó és sikeres. Attól még ott van a rántás, maga az akció, amit a gonosz ugye bepróbálkozik, de tudunk úgy reagálni, hogy kijöjjünk belőle jól. És úgy, hogy közben a dologban nem pörgünk bele. Most mai nap azt fogjuk megnézni, hogy miket tudunk tenni az életünkben, annak érdekében, hogy a gonosznak ezt a fajta, ez az ilyenfajta rántásait jó irányban korrigálva átvészeljük, nem csak átvészeljük, hanem simán kijöjjünk belőle. Na most több dolgot fogunk megnézni, hogy mit tudunk tenni ennek érdekében, tehát mit jelent a keresztény életben a rántópadból való kijövetel. És fogunk beszélni a fókuszról, hogy mit jelent Jézuson tartani a fókuszt, ezen kívül, hogy legyünk hálásak, ezen kívül rakjuk le a terheinket, rendszeresen neki, öntsük ki a fájdalmainkat neki, hogy bocsássunk meg mindenkinek, magunknak is. Ezen kívül válasszuk az Istennek a félelmét, minden más félelem helyett, hogy vezessük le a haragunkat és a gyűlöletünket, és ne hagyjuk magunkat, álljunk ellene, és hogy a körülményekre való nézés helyett mi a mi feladatunk. Erről lesz ma így szó. Újat nem fogok mondani, remélem, senkinek semmit, viszont egészen addig, amíg ezt meg nem tudjuk csinálni olyan kraftosan, hogy mint szél kijöjjünk az ilyen rántásokból, addig érdemes erről beszélni. Úgyhogy kezdjük is. Az első és legfontosabb dolog a fókusz, hogy mire nézünk. Turbulens időkben, de alapból is, békességben maradni, és a fókuszt megtartani Jézuson az egyik legfontosabb dolog, amit tehetünk. Van az Ézsaiás 26:3-4. Először angolul olvasom fel, mert az angol a sokkal jobb, és aztán magyarul is mondom. You will keep him in perfect peace, who trusts in you, all whose thoughts are fixed on you. Van másik fordítás is, hogy magyarul úgy van, hogy megtartott teljes békében azt, akinek az elméje rá támaszkodik. Vagy másik fordítás szerint, kinek szíve rá támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében. És az eredetiben a szó, amit alkalmaz, hogy akinek a szíve rátámaszkodik, igazából akinek a gondolkodási rendszere, akinek a képzelete nagyon érdekes, a képzelet szót használja meg a gondolkodási rendszert. Akinek a képzelet és a gondolkodási rendszere rád támaszkodik, azt megőrződ teljes békében. A rátámaszkodás pedig ráhajlás, ráfekvés, rányugvás és rátámaszkodás. Tehát, hogyha valakinek a képzelete és a gondolkodási rendszere Istenre nyugszik rá, és ráhajlik, és ő rá támaszkodik, azt ő megőrzi teljes békében. És nagyon érdekes, a teljes béke, amit ő itt ígér, hogyha mi rátámaszkodunk, és a mi egész gondolkodási rendszerünkkel ráhajlunk, és ő rátámaszkodunk, akkor adja ő azt a teljes békét, ami a héberben a shalom, ami a tökéletes béke, ami teljesség, biztonság, nyugalom, egészség, épség, jólét, béke, az Istennel való szövetségben megélt béke, és béke a háborútól. Tehát ő adja azt a békét a szívünkbe, ami egy teljes, tökéletes béke, még a háborúban is béke. És ez az, amit ő ad, hogyha mi ő rátámaszkodunk a teljes gondolkodás rendszerünkben. És azt mondja, hogy azért, mivel te benned bízik. És ez a bizalom, amiről ő itt beszél, az egy bizalom, ami miatt biztos az ember, ami miatt maga biztos az ember, bátor, biztonságban van, biztonságban érzi magát, és gondtalan. Tehát amikor az ember Istenben bízik, annak van egy olyan jelentéstartalma, hogy neki akkor nincs is gondja, mert ő Istenben bízik. És emiatt ő magabiztos, bátor és biztonságban van. Na most az a kontextus, ahol Ézsaiás ezt itt mondja, az nem egy ilyen gyaloggalop szituáció. Tehát igen, turbulens helyzetben hangzik ez el. Ez a rész úgy folytatódik az Ézsaiásban, hogy bízzatok az Úrban örökké, ez a 4-es vers, mert az Úr Isten örökké tartó, mindig folyamatos, vég nélküli örök kőszikla és erő, gyönyörűség, olyan, mint egy menedék. Tehát bízzatok az Úrban örökké, mert az Úr Isten egy folyamatos, örökké tartó erő és kőszikla. Úgyhogy ez Ézsaiás 26:3-4. Másik történet, ami ugyanerről szól, a fókusz megtartásról, az a Péter és a vízenjárás. Azt írja az ige Máté 14-ben, hogy nyomban sürgetni kezdte Jézus a tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a hegyre, menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. Miután elbocsátotta a sokaságot, egyedül felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. Már hajnalodott, amikor Jézus odament hozzájuk a tengeren járva. Amikor pedig a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrémültek, és ezt mondták, hogy ez egy kísértet. És ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így válaszolt neki, Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vízen. Ő pedig így szólt, jöjj. És Péter, kiszállva a hajóból, járni kezdett a vízen, és elindult Jézus felé. Amikor azonban az erős szélre figyelt, másik evangéliumban a nagy hullámokra és az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és azt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél, a hajóban lévők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, te valóban Isten fia vagy. Ebből a példából az látszódik, hogy amikor az ember Jézusra néz, és tartja a fókuszt ő rajta, akármilyen erős szél fúj, és akár mekkorák a hullámok, tud természetfeletti dolgokat csinálni, például vízen járni. Erről a vízenjárós történetről nekem volt egy teljes tévképzetem. Én valamiért ezt úgy képzeltem el korábban, hogy ez egy feszített víztükrű medence, ami egy, tudjátok, az ilyen luxus szállodákban van, és Jézus ott jár a csendes, feszített víztükrön. Na most ez a Bibliában nem így van leírva, hanem egy ilyen viharos tenger, ahol akkorák a hullámok, hogy a hajó vesztegel, és el van akadva, és Jézus egy viharos tengeren jár a hullámok között, meg Péter is. Úgyhogy ez nem egy olyan, hogy ez egy teljes békés életszakasz, amikor úgy minden sima, és akkor miközben természetfeletti dolgokat csinálunk Jézussal együtt, hanem ez a viharban történik. Tehát, hogyha egy időszak turbulens, vagy zaklatott, vagy bonyolult, kihívásos, vagy akár háborgásos, háborúságos, akkor is Istennel természet fölötti módon lehet átélni azokat a dolgokat, amit a benne való hit által lehetségesek, de akkor sikerült ez Péternek, amikor Jézusra nézett, amikor ő ránézett, és már egészen jól megközelítette, és már ott volt, és amikor elkezdett süllyedni, az azért tudjuk, hogy nagyon közel volt, mert azt írja, hogy amint süllyedni kezdett, felkeltett, Uram, ments meg, Jézus pedig azon, aki nyújtotta kezét, megragadta, kihúzta, tehát egy karnyújtási távolságra volt Jézussal, amikor ő elkezdett nézni a körülményeire, és amikor látta, hogy ezek a körülmények meglehetősen kihívásosak, és hoppá, én vízen járok, és hogy itt mi van, akkor elkezdett süllyedni. Tehát már majdnem ott volt, már a legvégén volt, és akkor elkezdett így megijedni. És ez azért nem baj, mert nyugodtan mi is ijedhetünk meg, kérhetjük azt, hogy segítsen, ő kinyújtja a karját, kihúz, de az egészben az a lényeg most fókusz szempontból, hogy egészen addig megy a dolog, amíg Jézusra nézünk, és igenis természetfeletti dolgokat megélhetünk. Oké, köszi. Egy másik hasonlat az, hogy a szemünk egy nagyító, és azt nagyítja fel, amire koncentrálunk, és amire fókuszálunk. Tehát képzeljünk el a két szemünk elé egy-egy nagyítót, és amire nézünk, az nagy lesz. Hogyha a problémát nézem, én nagyon sokáig néztem a problémát, meg a tegnap ecseteltük a bizonyos kakit, amit, hogyha az ember néz, és nézi, és arra fókuszál, akkor az lesz nagy. A problémát nézhetem innen, onnan, és egyre büdösebb, egyre rosszabb az egész, még gyúrni is lehet, és egyre nagyobb maga a probléma. Hogyha erre fókuszálunk, az lesz nagyobb. Hogyha viszont Jézusra nézünk, az ő dolgaira, Istenre, a megoldás az, hogy ő milyen, hogy mi milyenek vagyunk benne, hogyha az odafennvalókkal törődjetek, és ne a földiekkel, és akkor egyébként ezek mind azok a dolgok, amikre szükségünk van, ráadásul megadatnak nekünk, akkor van az a jó fókusz, amiben az Isten dolgai, meg az ő stabilitása növekednek meg nagyra, és azok lesznek előttünk nagyok, az, hogy Isten mennyire szeret, hogy ő megbecsül, ő megbocsát, értékel, reményt ad, gondoskodik minden körülmények között, minden szempontból, és ez lesz nagy. És attól még ott van a probléma, csak nem azt nagyítom fel az én fókuszommal. Ennek az egyik megvalósítási lehetősége a hála. Azt írja az Efézus 5:20, hogy adjatok hálát mindig, mindenért, Urunk Jézus Krisztus nevében, az Istennek, az Atyának. Most ezzel volt egy kis problémám, hogy mindig, mindenért adjunk hálát. Igazából szerintem ezt érdemes úgy érteni, vagy én úgy értem ezt, hogy gonosz munkáért nem kell hálát adni. Az, hogy ő hogyan próbál minket az Istentől elszipkázni, azért nem kell hálát adni, hanem ez inkább jelentse azt, hogy keressük meg az összes élethelyzetben azt, amiért adhatunk hálát. Az, hogy Isten ebből mennyire jót fog kihozni, az, hogy közben mennyit tanulunk, az, hogy közben erősödünk, az, hogy kitartásunk nő, stb. Minden élethelyzetben meg tudjuk keresni az Istennek a gondoskodását, az Istennek a szeretetét, meg az ő munkáját. És arra kérlek benneteket, hogy bármilyen kívásos egy élethelyzet, ne nyugodjunk addig, amíg meg nem találjuk benne azt, amiért hálásak lehetünk Istennek. És erre számomra egy fantasztikus példa volt, egy jezsuita szerzetes, akinek a halála előtti utolsó interjúját olvastam. Fantasztikus. ez az ember nagyon aktív volt élete során, mindenhova ment, és az Isten ügyét vitte előrébb hathatósan, és az élete alkonyán, halála előtt nagyon komoly betegsége lett, amiért oxigén utánpótlása volt szüksége, és oxigén palackból tudott lélegezni, különben nem lett volna elég a levegő. És ő így, tehát a zsinór, a palack és ő közötte 10 méter volt, és az ő élet tere beszűkült 10 méterre ezáltal. Ő világéletében járta a világot, és mindenhol hirdette Istent, és hirtelen beszűkült az élettér ennyire. Na most volt neki egy mobil palackja is, amivel el tudott menni maximum 3 óra hosszúságra, mert annyi volt elég, vagy annyi időre volt elég a palackban az oxigén, és meglehetős kihívás elé állította ez a helyzet őt. És 2 hét életében soha nem volt még ilyen hosszú idő megtalálni neki ebben az élethelyzetben az áldást, és azt, hogy ebben számára mi az ajándék Istentől, mert hogy minden innen az jött, hogy ez egy mekkora korlát. És összesen 2 hét volt, mire megtalálta. Viszont egyébként szerintem egész ügyes, hogy 2 hét alatt megtalálta, hogy még soha életében nem volt ennyi ideje, mert az élete során rengeteg sok időt töltött azzal, hogy postán sorban állt befizetni a csekkeket, aztán bevásárolni sokat sorban állt a közértben, kifizette a dolgokat, elment ide-oda utazott helyekre, és most, hogy mindezt, ugye ajándék számára az, hogy mindezt megcsinálja helyette más, ugye volt, aki más megcsinálta helyette, hogy ő neki az összes ideje arra maradhat, amire ő el van hívva, hogy ő a hozzáérkező embereket Isten útjára tanítja. És korábban 1 órái voltak egy emberre, ami sietős volt, és lopva kereste az időt arra, hogy hogyan beszélhessen az embereknek Istenről személyesen. És most mindenkire van minimum 3 órája. Soha nem tudott ennyire hosszan és elmélyülten beszélni az embereknek érdemben Istenről. És az emberek oda mehettek hozzá, és felüdülhettek, és neki erre volt ideje. Ugye ez mennyire jó. Ezen kívül pedig az ablaka alatt volt egy fa, talán diófa, de nem tudom, hogy pontosan milyen fajta. Ez tavasszal virágzott, fantasztikus gyönyörűségben, nyáron a lombja üde volt és zöld, és aztán ősszel voltak a gyönyörű színek, és ő neki órái voltak arra, hogy kinyitva az ablakot csodálja a teremtett világ gyönyörűségét abban a fában. És ez a fajta szemlélődés, amiben ő rácsodálkozott az Istennek hatalmas dolgaira, végig kísérte őt gondolatban, azon az úton, ahogyan őt az Isten élete során végig segítette, támogatta és kísérte. Úgyhogy ez 80 év körüli életkorában volt ez, pontosan nem emlékszem hány éves volt, de volt ideje ezáltal arra, hogy végig gondolja azt, hogy Isten hogyan volt az élete során folyamatosan ő vele, hogyan kísérte el arra az útra, ami ez az ő teljes életútja volt. És amikor ezt így végignézte, és látta azokat a csomópontokat, hogy mi mindenben volt ott Isten az összes nehézségben, kihívásban, végig jelen volt és átsegítette, ezáltal felkészült arra az utolsó útra, ami innentől kezdve majd lesz akkor, amikor ő átmegy Istenhez. És bevallotta nagyon őszintén, hogy először attól a gondolattól, hogy ő meg fog halni, ő megijedt, és aztán pedig Isten nagyon kedvesen ebben az időben, ami ott neki rendelkezésre állt, végigkísérte az egész élet útján, végignézette vele azt, hogy végig ott volt, és mint egy journey utazás, és aztán megmutatta neki, hogy az, ami most jön, az csak az utolsó, úgy utolsó, ennek a szakasznak utolsó utazása, amikor ő ugyanúgy kíséri át őt abba a valóságba, ami majd ott lesz vele, és ő rá ott mi minden vár, mint ahogyan eddig. És hogy éppen ezért ő teljes biztonságban van, nem kell félnie, mert ezen az utolsó utazáson ugyanúgy vele lesz, mint ahogyan eddig volt egész élete során. És ezeket végig gondolni, szemlélni az ő életét a teremtett virág gyönyörűségén keresztül, erre nem lett volna lehetősége, hogyha ugyanúgy pörög tovább az életében, mint eddig. Úgyhogy, amikor rátalált arra, hogy ebben az élethelyzetben mi az áldás, utána olyan hálás volt ezért, hogy rájött, hogy igazából soha nem volt még olyan megajándékozott helyzetben, mint most. És na most ez a fajta szemlélet olyan nagy hatása volt rám, hogy én ezt nem 80 évesen szeretném megtanulni, hanem az életem során mindig szeretném így látni a dolgokat, és nem csak az ennyire kiélezett helyzetben, mint ami a halál előtti felkészülés, hanem igazából végig az úton. Volt egy olyan gondolat, hogy ha van egy valamilyen panaszunk az életben, mondjuk Istenhez, vagy Isten felé, és akkor így elpanaszolnánk neki, akkor előtte soroljunk fel 99 hálát, és akkor az az egy, amire oda jutunk a 99 hála utána, az az egyhez, ami nekünk panasz vagy kihívás, annyira eltörpül a sok hála mellett, hogy egészen más lesz az a mód, ahogyan Istenhez megyünk, mert akkor már leve háladással megyünk hozzá. És a 100. Zsoltárban van az is, hogy menjetek be a kapuin hála énekekkel és udvaraiba dicsérettel, adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Hogy mindig, amikor Istenhez közelítünk, akkor azt tegyük azt hálával, tehát ezzel lépjünk be az ő kapuiba, és ezért is dicsőítünk ennyit Horizonton, mert jó dolog, és biblikus hálaadással menni ő elé, és teljesen más az Istennel való kapcsolatunk is, hogyha ez hálából indul, és hálában történik. Úgyhogy vannak erre nagyon jó technikák, van hálanapló, nemrég jelent meg, nagyon jó pofa, lehet összegyűjteni írásban a hálákat, és nagyon jól tartja a fókuszt azon, hogy Istennek mi mindent köszönhetünk. Ugyanúgy a dicsőítés, a dicsőítő zene, hogyha az ember otthon ezt hallgatja, énekli, vagy dicsőít, vagy hangszeren játszik, vagy akár csak vezetés közben, vagy akármikor dicsőítünk, ez mind nagyon jól tartja a fókuszt, Istenem. Amit még tehetünk, az a teherletétel. A Máté 11.28-ban van az, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. A teherletétel azért nagyon fontos, mert mindannyian cipelünk terheket. Vannak dolgok, amik nehézségek, kívások az életünkben. És az van, hogy nem tudom, ti elbírjátok-e, én nem. Tehát én nem bírom el a terheket, tehát, sőt, azokat a terheket, amiket egy csomószor fölöslegesen magamra veszek, azokat meg főleg nem bírom el. És éppen ezért, hogyha bármivel kapcsolatban érezzük azt, hogy ez teher, hogy ez túl sok, hogy így nehezedik a vállunkra feladat, kihívás, nehézség, akkor ezt rakjuk le. Jó dolog akár minden nap megtenni, vagy akár naponta többször. Az én munkámban kiemelten fontos, ugye minden nap, egész nap emberek problémáival foglalkozom, és nem csak a sajátjaimat nem bírom el, hanem a többiekért sem bírom el. Tehát, és ezért nekem naponta többször nagyon jó Istenhez menni és lepakolni a problémákat, mert azok az emberek sem tudják megoldani az életüket, én sem, és egyébként úgyis csak Jézus fogja megoldani, és ő nála vannak a legjobb helyen a terhek. Úgyhogy, hogyha azt érezzük, hogy egy teher túl nehéz, vagy túl sok, vagy ilyesmi, akkor ott valami nem stimmel. Akkor ugye azt mondja Jézus, hogy az én terhem, az én igám boldogít, az én terhem könnyű. Tehát, hogyha egy teher nehéz, akkor azt valószínűleg én húztam magamra. Nem, valószínűleg azt nem Jézus raktarám, vagy ha ő raktarám, akkor nem jól állok hozzá. Mert egyébként, hogyha jól állnék hozzá azokhoz a dolgokhoz, amiket ő rak rám, akkor ez nekem nem lenne nehéz, hanem könnyű, mert ugye ő ad hozzá erőt, tehetséget és mindent, hogy ezt én hordozzam. Tehát, ha azt érezzük, hogy az élet túl nehéz, vagy túlságosan megterheltek vagyunk, akkor nézzük meg, hogy mi az, amiket cipelünk, és hogy ezt mi miért szedtük magunkra. Hogyha túlságosan fárasztó ez az egész, akkor valami nem stimmel, tehát akkor azt valószínűleg Jézus nem szeretné, hogy ezt mind csináljam, vagy pedig csak nem jól állok hozzá. Beszéltünk korábban a fájdalom kiöntéséről, hogyha bárki úgy érzi, hogy valami fáj, ezt most nem azoknak mondom, akik nagyon jó, stabilak érzelmileg, van olyan, hogy az embert megsebzik, és azt mondja Jézus, hogy elkerülhetetlen, hogy botránkozások ne legyenek. Tehát vannak botránkozások, vannak bántások, meg sértések, sajnos, és még hívők között is, ami borzasztó, és nem akarjuk, vagy hát legtöbbször nem akarjuk, és mégis, de magyarul, hogyha bántás, sértés, vagy fájdalom van, akkor azt is említettük korábban ezt a Jeremiás síralmaiba volna 2.19-ben, hogy önsd ki a szívedet, mint a vizet az Úr előtt. Ez azt jelenti, hogy Istennek nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez meg ez történt, ez fáj nekem, és én ezt most kiöntöm itt eléd. Nagyon komoly megkönnyebbülés, és el is képzelhetjük közben ezt a bibliai hasonlatot, hogy a szívemet én most kiöntöm előtted, Isten, mint egy pohár vizet, és akár, még akár konkrétan egy pohár vizet ki is önthetünk, és közben az ember nyugodtan átélheti azt, hogy én ebből most kiüresedek, és az a fájdalom, ami eddig engem lehúzott, és hátráltatott, azt én most kiöntöm Jézushoz, ott van a legjobb helye. És lehet kérni azt Istentől, hogy vigasztaljon meg. És ő a vigasztalásnak az Istene, aki mindig kész arra, hogy megvigasztaljon. Azzal a vigasztalással, ami nekünk tényleg szükségünk van, és azzal a vigasztalással, amivel aztán mi vigasztalhatunk másokat. A botránkozások kapcsán, meg az élet nehézségei kapcsán sérelmeknél jó dolog a szétválasztás és a megbocsátás. Ezt is említettük már, hogy ha valaki minket megbánt, vagy velünk rosszat tesz, vagy megsért, vagy ellenünk vétkezik, vagy bármi, akkor jó dolog szétválasztani az embert attól, ami őt hajtja. Általában az emberek nem jó kedvükből sértegetnek másokat, hanem azért, mert ők maguk is bántottak, vagy sebzettek. És aki mondjuk elutasított, előszeretett, vagy nem előszeretett ez, ahogy gyakran elutasít másokat. És ha valakit sokszor elutasítanak, akkor annyira meg van bántva, hogy olyan besűnisedik, és akkor másokat is elutasít. Na most ezt ő nem jó kedvében teszi, hanem azért, mert neki rossz. És ugye az, hogy minket megbánt, az azért van, mert ő is meg van bántva. Hogyha megkérdezzük Istent, hogy ő ezt miért csinálja, vagy mi az a driving force, az a mozgató erő, ami őt mozgatja, akkor nekünk könnyebb megbocsátani, mert látjuk azt, hogy ő igazából hát nem tehet róla, de nem úgy nem tehet róla, mint nyilván felelős mindenki azért, amit tesz, de hogy nem direkt csinálja, nem direkt packázik, vagy nem direkt tesz rosszat velünk, hanem azért, mert ő is sebzett. Tehát, ha szétválasztjuk az embert attól, ami őt hajtja, akkor az embernek sokkal könnyebben meg tudunk bocsátani, és azt, ami őt hajtja, az valószínűleg a gonosztól van, és arra viszont lehet haragudni. Tehát ugye a Biblia kifejezetten fel is szólít arra, hogy gyűlöljétek a gonoszt. És az ember maga általában egy partra vetett hal, aki ott vergődik, és így vergődésében mindenféle butaságot csinál. Úgyhogy nagyon felszabadító, hogyha teljes szívünkből minden embernek megbocsátunk, aki ellenünk vétkezett. Ez egy olyan kulcs, ami a szabadsághoz és a felszabaduláshoz nagyon komoly lehetőség, és magunknak is. Tehát, hogyha hibáztunk, vétkeztünk, rosszat csináltunk, Igenis, ne hagyjuk annyiban a dolgot, amíg magunknak meg nem tudtunk bocsátani. Egyébként elég komoly pofátlanság magunkra neheztelni, amikor Isten nekünk megbocsátott, de ettől függetlenül bírjuk ezt csinálni. Szóval érdemes magunknak is megbocsátani. Van egy olyan fogalom, hogy Isten félelem. Szeretném kérdezni, hogy erről volt-e már itt szó, mert nem mindig vagyok bent. Kolos, te már beszélte az Isten félelemről? Kolos.
Azt mondod?
Isten Én úgy emlékszem, hogy még a Lónyai gimiben még sorozat is volt róla.
Tényleg? Kolos tartotta?
Azt nem tudom, de mintha lehet volna.
Jó, akkor nem baj, hogyha majd újra veszük. Jó.
Mostanában biztosan nem.
Nem, jó. Még a... De lehet, hogy nyáron volt, vagy ilyesmi.
Aha. Azt mondja Peti, hogy ismétlés a tudás anyja. Úgyhogy akkor nem baj, hogyha majd újra veszünk egy ilyet. Az Isten félelem az egy fantasztikus dolog. Sokáig utáltam ezt a kifejezést, mert hogy így, hogy lehetne már Istentől félni, egészen addig, amíg el nem magyarázták nekem, hogy ez mit jelent. És az Ószövetségben van egy hely, ahol a zsidó nép nem Isten félelmét választotta. És ezért meg ezért, tehát ezért bajba kerültek. Ezek szerint, hogyha ők meg tudták azt csinálni, hogy nem Isten félelmét választották, akkor meg lehet csinálni azt, hogy Isten félelmét választjuk. És ha érzékeljük azt, hogy elkezdünk félni, akár a mostani helyzetben, akkor ki lehet azt mondani, hogy én Isten félelmét választom minden más félelem helyett. És van egy ilyen ige a Zsoltár 56.5-ben, hogy Istenben bízok, nem félek. Ember, mit árthat nekem? A válasz az, hogy semmit, mert én Istenben bízok, nem félek, mert ember nem árthat nekem. Volt egy olyan nap, amikor még pár évvel ezelőtt, egészség, amikor nagyon féltem egy embertől. Iszonyatosan féltem tőle. Már számomra is meglepő, hogy milyen mértékben. És ez az ige jött elém, és aznap, lehet, hogy furcsán hangzik, de több százszor kellett ezt elmondanom, hogy Istenben bízok, nem félek. Ember, mit állhat nekem? Nem állhat nekem, mert én Istenben bízok, és nem félek, és mint egy mantra. Tehát aznap tényleg legalább 300-szor el kellett mondanom ahhoz, hogy én ezt így tényleg ebben járjak, és ezt meg tudjam élni, hogy én Istenben bízok, és nem félek, mert ő nekem nem árthat. Úgyhogy ez egy napig tartott, a gonosz aznap este leszállt rólam, hála Istennek. Azóta nem kell ennyiszer elmondanom már, hanem nagyon erőteljes ez az ige most már számomra, és elmondom azt egyszer, és az esetek döntő többségében már leszáll rólam. Nagyon jó ez az ige. Az Istennek a félelme az egy tiszteletteljes bizalom, egy átható csodálat, és minden más félelemmel ellentétes. Tehát ez az Istennek a felemelése, az ő nagynak való elismerése. És amikor azt mondjuk, hogy én az Isten félelmét választom, akkor az azt jelenti, hogy én azt választom, hogy ő milyen fenséges, milyen hatalmas, hogy ő mennyire csodálatos, ő milyen fantasztikusan gondoskodik, és én erre nézek, és nem arra, amitől én félek. Van egy nagyon jó tanítás erről. Az Andrew Womack-nek az audio teachingjei között van, angolul, az Isten félelméről. Azt hiszem, 5 részes sorozat, és van az a 4. része, az konkrétan arról szól, hogy the fear of the Lord, az Isten, az Úrnak a félelme az egyenlő a gonosznak a gyűlöletével. És erre hívja fel a figyelmet, arra az ígére, hogy a példabeszédek 8.13-ban az szerepel, hogy az Úr félelme, azaz az Úr felemelése, felmagasztalása, tisztelete, az a gonosznak a gyűlölete. Magyarul, azzal, hogy felemeljük Istent, az együtt jár, vagy akkor jó, hogyha közben a gonoszt viszont meggyűlöljük, és nem tűrjük meg az ő munkáját az életünkben. Tehát egészen addig, amíg megtűrjük azt, hogy ő jelen van, hogy ő lehúz, hogy ő befolyásolni akar, addig ő ott van, mert én ezt megtűröm. De tehát utáljuk a gonoszt, és gyűlöljük, legyünk szívesek, mert akkor fogunk ő ellene aktívan harcolni. Na most nagyon fontos az, hogyha ugye szétválasztottuk az embert a befolyásoló erőtől, akkor viszont azt a befolyásoló erőt, ami az emberünket hajtja, azt viszont gyűlöljük, a gonoszt. És már a Biblia elején is, a teremtésnél, a bűneset után elhangzik az a mondat Istentől, hogy a gonosz felé, hogy ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod, a gonosz, és az ő utódja, aki Jézus, között. Ő a fejedet tapossa, tehát Jézus tapossa a gonosznak a fejét, te pedig a sarkát mardosod. Tehát egy teljesen biblikus kép az, hogy Jézus a gonosznak a fejét tapossa. Másik ige erre, Lukás 10:19-ben, hogy íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon tapossatok, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nektek. Úgyhogy, ha látjuk az Isten, a gonosznak a munkáját, ami életünkben bármilyen szempontból, akkor legyünk szívesek, tapossuk szét a fejét. Teljesen biblikus, ő erre hatalmat adott nekünk. Tehát akár ez ebben segítség az, hogyha akár fizikailag is fogjuk a sarkunkat, és így tapossuk, és oda képzeljük alá a gonosznak a fejét. És egészen addig tapossuk, amíg még van ereje. Tehát így ezt meg kell gyilkolni, és széttaposni, és közben pedig nyugodtan elhihetjük azt, hogy Jézus nekünk hatalmat adott erre, hogy kígyókon és skorpiókon tapossunk, és az ellenségnek minden erején és hatalmán, és nem állhat nekünk. Úgyhogy ezzel le tudjuk vezetni azt a haragot, és feszültséget, és gyűlöletet, ami bennünk van a minket ért sérelem kapcsán, de ezt ne az emberre irányítsuk, aki ezt közvetítette, hanem az ellen, az erő ellen, ami a gonosztól van, és a gonosz gyűlöljük. És ezt viszont nyugodtan vezessük le. Akár jó dolog lehet elmenni, futni egyet, akár hosszat, rövidet, vagy bármifélét sportolni, amiben ténylegesen oda képzeljük a gonoszt, amint mi éppen széttapossuk, vagy agyon akármizzük. Jó, és akkor így nem marad bennünk az a feszültség, és az a folyamatos nyomás, ami egyébként testileg, lelkileg és szellemileg is gyötör, és megbetegít hosszú távon. Nekem a szívem szokott szúrni, megnyomni a mellkasom. Ez nekem egy jelzés, hogyha ez van, akkor valami nem jó, és akkor viszont elkezdek nagyon taposni. Szóval, az nagyon fontos, hogy ne hagyjuk magunkat, álljunk ellene, győztesek vagyunk, nem áldozatok. Nagyon-nagyon fontos, nem vagy áldozat, győztes vagy, és áldás hordozó. Nem húzhat be senki a csőbe, mert szabadok vagyunk, és önként, szabadon cselekedjünk. Tehát nem vagyunk kényszer alatt. Ha kényszer alatt vagyunk, akkor az nem Istentől van. Szabadok vagyunk. Jézus, vagy Isten azt mondta Józsué 1:9-ben, hogy megparancsolom neked, hogy légy erős és bátor, ne retteg és ne félj, mert veled van az Úr, a te Istened mindenütt, akárhová mész. Az azt jelenti, hogy mindenütt, tényleg mindenütt. És hogyha azt nézzük zárásképpen, hogy mi a mi feladatunk, ahelyett, hogy a probléma körül forgunk, és mint a rántópadnál bepörgött autó, így mondjuk így ötször egymás, tehát hogy magunk körül, meg a probléma körül forgunk, ehhez képest mi a mi feladatunk, mert nem a bepörgés, akkor kérem, hogy vegyük észre, hogy az idők sűrűsödnek intenzíven. Ilyen sűrűsödő időkben meg kell tanulni jól fókuszálni. A világnak szüksége van ránk, nem adhatjuk át a mi békességünket. Ha mi nem vagyunk békességben és biztonságban, akkor hogy tudnánk sugározni és világítani? Sehogy, de ez nem jó. Mi azért vagyunk itt, hogy világítsunk. Az embereknek szüksége van ránk. Azt írja az ige a Máté 13:43-ban, hogy akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuk országában. És ugye az ő országa az már elközelgett, és itt van. Tehát mi, nekünk az feladatunk, hogy mi sugározzunk, és világítsunk, és fény, az Istennek a fénye sugározzon rajtunk keresztül, mint a nap, a sötétségben. És az abszolút top kedvenc igém az Ézsaiás 60, amit sokszor felolvasok, is erről szól, hogy kelj fel, tündökölj, ragyogjál, világosodjál, mert eljött a te világosságod, és rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár sötétség borítja a földet, sűrű homálya nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényességhez. Emeld fel a tekintetet, nézz körül, mindnyájan összegyűltek, és már jönnek hozzád, fiaid messziről jönnek, lányaidat ölben hozzák, és majd meglátod, és örömre derülsz, és újongva repes, és kitárul a szíved. Most ez az, amikor az Istennek a dicsősége betölti a szívedet, kitárul, és olyan boldog vagy ez a feladatod, hogy sugározzál, nem az, hogy a probléma körül forogjál. És mondom ezt magamnak is. A Róma 8.19-ben szerepel, hogy az egész teremtett virág sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Úgy várnak ránk, annyira szomjasak, és mindenkinek az kell, ami nálunk van. Úgyhogy egyszerűen nem tehetjük meg azt a luxust, hogy a problémáink körül forgunk, amikor mindenkinek szüksége van arra az Istenre, akit mi viszont ismerünk. Mekkora dolog! És az aratni való sok, a munkás kevés, kérjétek hát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba, és kérjünk, mert nagyon kevesen vagyunk, és legyünk többen, és az emberek ismerjék meg Jézust, és főleg akkor, amikor ekkora bajok tudnak lenni, és még közel sem vagyunk ott, ahol leszünk. Szóval nagyon fontos, hogy lássuk a mennyei perspektívát, hogy mi az, ami igazán fontos, hogy Isten mire hív minket, és ebből a távlatból semmiképpen ne hagyjuk, hogy apró bosszúságok elvegyék a békénket, a nyugalmunkat Istenben, a családi harmóniát, az éjszakai pihenésünket, az egészségünket, hanem ami a feladatunk, azt végezzük el szabadon, nem nyomás alatt, hanem szabadon, mert az Úr pedig szellem, és ahol az Úr szelleme, ott a szabadság. És engedelmeskedjetek az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és ő elfúj tőletek, attól a Szent Szellemtől, aki ott él bennetek, mert az annyira hatalmas és erős, hogy ő elfúj tőle. Úgyhogy ha ezeket megtanuljuk, és begyakoroljuk, ugye Pál is ugye ezt mondta, hogy amit tanultatok és átvettetek, amit hallottatok és láttatok tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Tehát, ha ezt így megtanuljuk, akkor nem bukdácsolástról bukdácsolásra fogunk járni, hanem győzelemről győzelemre Istenben. A békesség Istene örökké velünk lesz, és meg tudjuk élni azokat az áldásokat, amikre ő elhívott minket, hogy bennük járjunk. És ugye Jézus azt mondta, hogy békességet adok nektek, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne csüggedjen. Ugye, ha nem, hajrá! Ugye mit mondott, ha nem, menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket, Atyának, Fiának, Szent Szellemnek nevébe, és tartsátok meg mindazt, amit parancsoltam nektek, vagy ők tartsák meg. Ugye mit parancsolt a tanítványoknak azt, hogy menjetek el, hirdessétek, hogy elközelgett az Isten országa, gyógyítsatok, szabadítsatok, támasztatok fel halottakat, és rengeteg dolgunk van. Rengeteg. És nem tehetjük meg azt a luxust, hogy itt a saját kis hülyeségeink körül forgunk. Nem. Tehát feladatunk van Istentől. Ne szüttyögjünk a problémákon. Menjünk, és csináljuk azt, amit Isten hív. Mondom ezt magamnak is. Nem tudom 100%-ig megvalósítani, de ez az irány. Mindenképp ez az irány. Az összes porcikámon azon vagyok, hogy ezt csináljam. És szeretném azt látni, hogy mindenki más is azt csinálja, amit Istentől kapott, és amire Isten őt elhívta. Úgyhogy legyünk erősek és bátrak, és töltsük be azt az elhívást, amire Isten hívott minket. Amen.